Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorban, mely a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsora, és melyben ezúttal a Ramszesz történelmi arcképcsarnokkal jelentkeztünk. Második Ramszeszről lesz szó, és mivel második Ramszeszről olyan sok mindent lehet tudni, és olyan hosszú ideig uralkodott, két részletben fognak hallani róla. A mai adásban csak a magánéletéről lesz szó, illetve nem egészen magánélet, hiszen nem tudjuk pontosan, miket csináltak a fáraók, erről nem jegyeztek föl semmit, hanem a nagy tettekről, a belpolitikai dolgokról, az építkezésről és a családról. Tehát erről fognak a mai alkalommal hallani. Mielőtt azonban átadom a szót Kövi Franciskának és Olá Adriennek, a társaságnak a hírei közül szeretném fölhívni a figyelmüket a hétfői előadásra, ahol is Kutasi Zsuzsanna fog előadást tartani a Ló az arab kultúrában címmel. Tehát mindarról hallani lehet, amit az arab sterivérekkel kapcsolatban, az arab világban tettek, gondolnak, és persze lehet arra is gondolni, hogy a ló az Egyiptomba nem akármikor került be, hanem az úgynevezett második átmeneti korszakban, feltételezhetően a hikszoszoknak a hatására, tehát a pásztor népek, akik Ázsia felől betelepedtek, és az északi területen gyakorlatilag elhibehik hatalmuk alatt tartották az országot, és olyannyira meghonosodott, hogy nem csak Egyiptom területén, hanem Núbiában is tenyészteni kezdték, és Núbiában olyan nagyon megkedvelték, hogy a 25. dinasztia idején, tehát az etióp dinasztia idején kifejezetten nevezetesek voltak a núbiai lovak, még egészen északi ázsiai területekre is eljutottak, oda is elvitték az asszírok, később a perzsa hadseregbe is komoly alakulatok voltak, híresek voltak ott is az etióp lovak. Mindezek után, tehát hétfőn várjuk Önöket, 5 órakor Kutasi Zsuzsának Ló az arab kultúrában című előadására. Most viszont térjünk akkor vissza az ókorba és második Ramszesz fáraó korába. Átadom tehát a szót Kövi Franciska és Olá Adrien mutatja be.
Jó napot kívánok! Mielőtt belekezdenénk, gyorsan elmondanám, hogy megint vannak fent képek a Kontakt Rádió oldalán, tehát a kontaktradio.hu-n, azon belül is a műsoraink, azt ha legörgetik, ott lesz, hogy fáraók földjén, és elvileg ott majd megtalálják ügyesen. Raktunk fel építkezéséről, tehát templomokról képet, illetve lesz fent egy alaprajz, és két szobor is, de majd mindegyikhez mondunk valamit, úgyhogy majd lehet ott követni minket, akinek lehetősége engedi, és igen, akkor el is kezdi Franci. Ja, és most a családjáról fogunk egy picit beszélni, aztán az építkezéseket szépen, mert ő tényleg csinál dolgokat, tehát itt nála elég sok minden volt, és majd a következő adásba fogjuk a hőnszeretett múmia és sír témát boncolgatni, illetve a hadjáratokat, így nagyjából ez lesz majd a felépítés, de most akkor lássuk, hogy ki is volt ez a második Ramszesz.
Az előző alkalommal ugye megismerkedhettünk magával a 19. dinasztiával, az előző két alkalommal, ugye Ramszeszről és Szétiről volt szó. A mostani alkalommal pedig második Ramszeszt fogjuk megismerni, aki a 19. dinasztiának a harmadik fáraója. Rengeteg ideig uralkodott, és rengeteg sok mindent csinált, amire ugye előbb utaltunk is. Nagyszabású építkezéseket is folytatott, hadjáratokat is vezetett, és az ő nevéhez fűződik a történelem első felmaradt írásos békeszerződése, ami nagyon fontos, és amiről szintén lesznek majd szó, lesz szó.
Meg felolvasni belőle részletet.
És az ábrázolásokon is mindig feltűnik, tehát ezt mindenképpen ki kell emelni.
Igen, még az is fontos, hogy a királynők itt nagyon fontos politikai szerephez jutnak, és majd Franciáról egy picit később bővebben fog beszélni a feleségeiről, mert ugye ezt is láthattuk már az előzőekben is, hogy valamelyik uralkodó mellett látható ez, hogy a nők is felemelkednek, de általában igazából ilyen
passzív szerepet be, és nagyon fontos lesz, hogy Nofertari az egyik fő felesége, akiről majd lesz szó, és a következő alkalommal még a sírjáról képet is fogunk küldeni, mert ugye szerintem ezt mindenki ismeri, hiszen ez nagyon fontos. Valamint nagyon, hát egyrészt nagyon szép sír kapott, másrészt ugye Abu Szimbelben, amiről majd szintén az adás alkalmával fogunk beszélni. A nagy templom mellett kapott egy kis templomot, ez is hatalmas dolog, tehát hogy egy feleségekkora templomot és elismerést kapott. Erről mindenféleképpen lesz még szó.
Igen, akkor nézzünk egy kicsit bele Ramszesznek az életébe. Ugye azt tudjuk, hogy nem királyi családba született, még gyermek volt, mikor a dinasztia alapító nagyapja trónra lépett. Két adásra ezelőtt volt szó első Ramszeszről. Tudjuk róla, hogy Hóremheb utód nélkül, ugye Hóremheb volt a 18. dinasztiának az utolsó fáraója, nem volt utódja, ezért a tábornokát nevezte ki következő fáraónak, vagyis utódjául, de az a baj, hogy már ugye ekkor idős volt szegény első Ramszesz, tehát nem sok ideig uralkodott. Viták voltak ezen, olyan egy-két évet más felett mondtunk Szétiherről, és utána jött első Széti, akivel a múlt alkalommal foglalkoztunk, és itt van második Ramszesz most első Széti halála után, ő került a trónra. Édesanyja Tuja, ő viszont előkelő családból származott, már róla is ejtettünk pár gondolatot a múltkori adásban. Feltehetőleg a második vagy a harmadik gyermekük volt, tehát első Szétinek és Tujának a harmadik vagy a második gyermeke volt második Ramszesz. Volt egy Tia nevű nővére, aki egy magasrangú hivatalnokhoz ment feleségül, akit egyébként szintén Tiának hívtak, és aki Ramszesznek a tanítója volt, aki egyébként egy királyi írnok és tanácsadó, tehát ez volt így a címe. Ők összeházasodtak, és egyébként mindkettőjüknek a sírja Szakkarában van, Hóremheb sírja mellett, tehát ez is megvan. Nem tudjuk pontosan, hogy volt-e bátyja, volt egy-két olyan ábrázolás, ami félreérthető volt ilyen szempontból, mert volt egy alak, amit kifaragtak az egyik ábrázolásból, és ez Széti mellett található, mármint volt található, és erre mondták, hogy lehet, hogy a bátyja, de ez se biztos még, tehát ez is megdőlt, inkább csak valami hadvezér lehetett. 10 évesen kapja meg a király legidősebb fia címet, és a gyalogság és a harci szekerek parancsnokává is kinevezték. Már 2 évvel később elkísérte apját egy hadjáratra a Nílus deltában, illetve Szíria felé is vonul majd, de ezekről majd, ahogy említettük, a következő adásban lesz szó, mert nagyon sok tényleg, és akkor úgy gondoltuk, hogy külön vesszük a hadjáratos dolgait, tehát a háborúskodását, külpolitikát.
És ugye, amit beszéltünk, tehát, hogy Széti nem az előkelő családból származott, maga a 19. dinasztián miatt már Széti ugye az apjánál is próbálta ezt elfogadtatni, tehát úgy ábrázolta, és olvastunk is fel részeket ebből, tehát hogy mennyire a magisterülés már életében megkezdődött, és ugye az utódlásra is nagyon fontos dolgokat kell megemlíteni, mert hogy elkerüljön minden ezzel kapcsolatos vitát, és biztosítsa fia számára a trónra lépés, ezért életében még kinevezte társ uralkodójának, aki amikor még kicsi kiskorú Ramszesz, és az uralkodó székhely az Memphis volt, ugye ahogy megszokhattuk, valamint majd másik Ramszesz alatt nagyon fontos lesz az új főváros, északon, per Ramszesz, amiről majd Adri fog pár szót mondani, és Ramszesz körülbelül ekkor vett el az első 2 főfeleségét, Nofertarit és Iszet Nofretet, akikről nagyon sok mindent fogunk még mondani.
Gyorsan felolvasnám itt a titulatúrákat, ugye maga mellé veszi társuralkodóvá, majd ugye meghal az édesepé, és ő lesz az uralkodó, és ezek lesznek a nevei. Tehát a Hórusz név Kanakt Merimát, ami annyit jelent, hogy az erős bika, az igazság kedveltje. Aztán a Neptin név Megkemet Uaufkasut, ami azt jelenti, hogy Egyiptom védelmezője, az idegenek legyőzője. Aztán az Arany Hórusz név Userrempet Sanachtu, hatalmas és kitartó, nagy győzelmű. Aztán 2 fontosabb, tehát az alsó és felső Egyiptom királya név, ami így hangzik Userrmatré Szetepenré, ami annyit jelent, hogy Ré igazsága erős, Ré választotja, és az utolsó pedig Ré fia név, ami így szól Ramszesz Meriamon, Ré gyermeke, Ámon kegyeltje, vagy Ámon szeretetje. Tehát innen jön a Ramszesz név, tehát a Réfia névből.
És ebben az időszakban, mármint amikor ugye Ramszesz maga mellé vette társuralkodónak az apja, akkor feladatul kapta a földközi tengeren történő fosztogatásoknak a megfékezését, és ebben az időszakra köthetők egyébként nagyon fontos erődítményrendszerei, amik ugye ekkor épültek ki, például az északnyugati határon, különösen a líbiai betörések elleni védekezésről, ami később is majd nagy gondot fog okozni. Az erődök, amelyekből eddig 5 nyomát találták meg egymástól egy napi járóföldre épültek, és ezekről majd lehet, hogy mondjuk tennénk fel valamit, hogy így meg lehessen látni, de nem annyira fontos most mi szempontunkból, csak tényleg az erődítményrendszerek miatt és a történelem későbbi folyása miatt, tehát az események, ahogy jönni fognak, nagyon fontos szerepet fognak ezek kapni. És a feltárt raktárok alapján úgy tűnik, hogy az erőd kereskedelmet is folytatott. Majd ugye, amikor ezek megtörténtek, Széti 4 évnyi közös uralkodás után elhunyt, és Ramszesz lett Egyiptom egyedüli uralkodója, ezáltal a legnagyobb is majd, az egyik legnagyobb.
Igen, és ugye egy kapu lehetett ezekbe az erődökbe bemenni, és templomok is voltak, tehát szinte mint egy kisváros olyan lehetett, nagyon nagy alapterületen. Akkor nézzünk pár dolgot a családjáról. Ugye Ramszesznek számos felesége volt, köztük a 2 legfontosabb Nofertari és Iszet Nofret, majd mindjárt fog róluk beszélni Francia 1-2 dolgot. Nofertari volt a kedvenc, hát úgymond kedvenc, Iszet Nofret csak az ő halála után lépett az első helyre. A nagy királyi hitvesz címét többen is viselték Ramszesz uralkodása alatt, egyszerre mindig legalább 2, ami ugye furcsa, mert eddig mindig azzal találkoztunk, hogy csak 1 főfelesége van a fárónak, itt viszont több is van egyszerre. Ramszesznek volt egyébként egy külföldi felesége is, Mát Hornofruré, ami szintén előnyt jelenthetett például a diplomáciai kapcsolatokba, és valószínűleg diplomáciai nyomásra is kapott ilyen magas rangot, annak ellenére, hogy ugye külföldi volt. Legalább 3 lánya volt, és őket egyébként Ramszesz feleségül is vette. És akkor most mondana a franci pár dolgot a nőkről, és a Nofertariról és Iszet Nofretről.
Igen, egyrészt egy kicsit összefoglalom, másrészt még hozzáteszek pár dolgot. Tehát ugye, amit tudjunk, hogy Ramszesznek nagy háreme volt, és több mint körülbelül 100 gyermeket mondanak neki, tehát eléggé termékeny volt. A 2 fő feleség ugye Nofertel és Iszet Nofret. Passzív szerepük van tulajdonképpen, de mégis például Nofertel, ugye, amit előbb említettem, elég nagy hangsúlyt kap, mint feleség. Ez majd az abuszimbeli templomoknál fog kitűnni. És ugye nagyon fontos Nefertelinak a sírja, ami a királyok vagy a 66-os számát viseli, és az ókorban kifosztották, de mégis nagyon szép állapotban megmaradtak az ábrázolások, és ezeket restaurálták is. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. A másik, hogy ugye Iszet Nofret, ő néhány emlékművel jelenik meg a királynak az oldalán, mint például a Gebel szilszilei, sziklatemplom szélén, de a sírja nincsen meg, és neki is van a gyermeke ugye Ramszesztől, és még pár feleség volt, pár gyermek is, ugye Bent, Anat, Meritamon, akikről volt szó, ő a fehér királyné, aki a Ramesszeumban talált szobráról nagyon híres, vagy Nebetaui, aki a következő feleségű Nefarter és Ramszesznek az ötödik lánya, valamint amikor kádesi csatáról majd lesz szó, az ötödik évében tette, akkor utána a 21. évében, mikor Egyiptom és a hetiták békét kötöttek, akkor egy feleséget is kapott, Hattuszilisznak a lányát, aki egyiptomi nevet is kapott még hozzá, amit előbb említett, Mathor Nofruri, tehát ez nagyon fontos, hogy így egyiptomi nevet is kapott maga egy külföldi nő.
Még a gyermekéről pár dolga, hogy Franc is említette, hogy hát nagyon sokat mondanak neki, tehát ilyen 85-100 közé, de hát ki tudja, ugye mindig túloznak a források, vagyis általában. A templomok falán is ábrázolták őket, szigorú rangsorban. Nofertari volt az anyja Ramszesz elsőszülött fiának, aki hadsereg főparancsnoka lett, és sokáig a trón örököse, de ő sajnos még Ramszesz uralkodása alatt meghal, illetve a második gyermek is. Egyébként majd a trónörökös Merneptalesz, aki a 13. gyermek, tehát az előtte lévő gyermekek mind meghaltak még az apjuk uralkodás alatt, mert ezt is említettük, hogy nagyon hosszú ideig uralkodott, 66 évet körülbelül, úgyhogy volt ideje ez alatt elég sok gyermeket nemzeni is, és azoknak volt idejük meghalni is. Mert ugye nem volt olyan magas az életkor, azt ugye tudjuk, ez például nála is tök nagy dolog szerintem, hogy ő ilyen sokat élt. Az idősebb fiai mind fontos pozíciót töltöttek be, például a hadseregben vagy a papságban. A fiainak nagy részét a királyok völgye 5-ös sírba temették, amely jelenleg is feltárás alatt áll. És a lányait még Franci egy pár szóban elmondja.
Pár dolgot még lehet róluk mondani, amiket elmondtam, ugye, hogy nagyon fontos, hogy az a Bentanát, Iszet Nofret gyermeke volt a legidősebb, ami Nofertari lánya Meritamon, azonban felmaradt szobrai miatt valamivel ismertebb, és Ramszesz ugye feleségül vette a lányait, ez nem volt idegen az egyiptomi világban, és a legtöbb hercegnőt a királynék völgyébe temették el. Tehát összefoglalva elég sok gyermeke volt, és nagyon sokat túl is élt. És most
a nőknek a szerepe fontos volt, eddig végül is ennyi a lényeg. Úgyhogy most menjünk el zenélni, és utána vágjunk bele az építkezésekbe, illetve még egy pár dolgot említenénk róla, a hatásáról, illetve hogy milyen ember is volt ő. Egy-két érdekességre is kitérünk, és aztán pedig az építkezései töltik majd ki az adás maradék részét. Egy kis zene.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádiónak a műsora, amelynek címe Fáraók, a második Ramszesszel ismerkedünk meg. Egy kicsit már belementünk így a személyiségébe és a családjába. Honnan is származik ő, milyen feleségei voltak, a gyermekei, az utódai, ezekkel ismerkedtünk meg, és egy kicsit most folytatjuk is. Aki most kapcsolódik be, annak elmondanám, hogy a neten túl van, ugye kontaktradio.hu, azon belül is műsoraink, és ott van a Fáraók földjén, lehet látni a képeket, több képet is feltettünk Abu Szimbelről, Ramesszeumról, különböző szobrairól, úgyhogy ezeket lehet nézni, mert nagyon fontosak.
De majd szólunk is közbe. Nem sokára átérünk az építkezésekre.
Igen, és most pedig még egy pár dolgot róla, egy kis érdekességet, hogy ugye mekkora hatalmas fáraó is volt Egyiptomban. Hosszú időn át szolgált azután a következő fáraóknak mintaként, ő is tárgyát is elsajátította, és az utolra lévő fáraóknak pedig nagyon fontos volt Ramszesz, és például a 20. dinasztiában, a dinasztia alapító Szétnát kivételével minden fáraó felvette a Ramszesz nevet, akik ezek közül majd fontos ez az harmadik Ramszesz, akinél építkezéseileg és hadrealatilag is sok dolgot kell majd mondanunk.
Még egy pár dolgot a személyiségéről. Ugye említettem azt, hogy ő nem királyi családból származik, de nem akarta azt mutatni, hogy ő méltatlan a királyi címre, ezért építkezett ennyit sokat tulajdonképpen, hogy bebizonyítsa, hogy alkalmas erre a címre is, és ezért hagyott maga után ennyi emléket. Tehát szobroktól kezdve épületeken át nagyon sok épületet, ugye szépítgetett, bővítgetett, valamit befejezett, ugye ezt említettük a múlt alkalommal, hogy az első széti, amit elkezdett templomokat, szinte mindet ő fejezi be, vagy már lehet, hogy csak a dekorálásba, de akkor is, és elég sok korábbi fáraóknak az épületeit és szobrait is eltulajdonította, de ez nem volt akkora nagy dolog, mert úgy gondolták, hogy végül is mindannyian Ré fiai voltak, ezért ezt nekik megengedett, tehát ezt már előző alkalmakkal is mindig említettük, hogy ez nem volt új újdonság, meg az se, hogy elhordják az előző fáraók épületeit, és akkor egy újat csinálnak belőle, vagy például átírják a nevet. Tehát igyekezett minél hatalmasabb uralkodónak látszani a népe előtt. Egyébként példaképének, ahogy említette, Francis III. Amenhotepet tekintette, számos templomát és szobrát át is alakította maga számára. Erős kezű fáraó volt, majd azt láthatják a következő alkalommal, amikor bemutatjuk, hogy milyeneket csatázott, és családja iránti szeretetét is az mutatja, hogy anyja, felesége és gyermekei.
Mert ilyen gombáktól különböző fertőzések, gombák támadták meg, és emiatt ugye kivitték, és útlevelet kellett kiállítani.
A lényeg, hogy kiemelt jelentőséget jutatott a családtagoknak, és saját pozícióját is erősítette. Végül is. Még azt
Jó, akkor pár érdekesség, ami szerintem mindenkit érdekel, ami tényleg nagyon aranyos is, hogy 1974-ben a múmiát Párizsba szállított Nefta, erről is majd lesz szó.
Mert ugye, hogy a Bibliában úgy írják, hogy megfullad a fáró, de hát nem tudunk ilyen.
Ugye kivitték, és útlevelet kellett kiállítani, mert úgy nem hagyhatta el az országot, és a foglalkozás sovatba pedig azt írták, hogy fáró vagy hogy király, tehát hogy ez tényleg milyen aranyos.
Fáró.
Igen, mert valaki hát úgy gondolják, hogy ebben az időszakban a fáró az ország nyugati részén tartozott, ugye az előbb említett, hogy sokan úgy gondolják, hogy ő a bibliai kivonulásnak a fáraója, de valaki viszont azt mondja, hogy Mernepta, erről is majd lesz szó.
Mert ugye, hogy a Bibliában úgy írják, hogy megfullad a fáraó, de hát nem tudunk ilyen halálról, mármint hogy második Ramszesznél biztos, hogy nem. Meg hogy azt is gondolják, hogy ez azért egy ekkora ország. Hát az építkezésekre. Ugye Ramszesz nagyszabású építkezéseivel is igyekezett elérni, hogy neve örökké fennmaradjon. Az általa alapított új főváros Per Ramszesz ugyan nem maradt fenn, erről majd mindjárt fogok én beszélni.
De az előbb említett líbiaiak, akik sok gondot okoznak, a líbiai fenyegetések elhárítására, tehát ez a távollét lehetett alkalom arra, hogy kivonuljanak. És még egy fontos, amiről ugye beszéltünk, hogy az első írásos békeszerződés ugye az ő nevéhez köthető, az pedig az ENSZ New York-i központjában található, tehát hogy tényleg ez az, ami fennmaradt, és hogy mennyire fontos.
Igen. Jó. És akkor térjünk át az építkezésekre. Ugye Ramszesz nagyszabású építkezéseivel is igyekezett elérni, hogy neve örökké fennmaradjon. Az általa alapított új főváros Per Ramszesz ugyan nem maradt fenn, erről majd mindjárt fogok én beszélni. De Halotti templomának, a Ramesszeumnak romjai, illetve Abu Szimbeli két templom napjainkig is lenyűgözök, majd ezeket is mindjárt megemlítjük. Jelentősen bővítette a Karnak és Luxori templomokat is, befejeztette apjának az Abidoszi templomát és a Gurnai Halotti templomát, és Abidoszban saját templomot is építetett, Núbiában is számos helyen építkezett, de majd ezeket is így felsoroljuk, mert valószínűleg már csak arra lesz idő, hogy felsoroljuk. Igen, ugye nagyon fontos volt, hogy ez a rengeteg építkezéshez bányákra volt szükség, illetve rengeteg munkás a kőfejtőre, és fennmaradt szintén egy ilyen felirat vagy egy forrás, hogy egy ilyen buzdító szöveget intéz végül is a bányászokhoz, köszönöm. Mert ugye nagyon kellett a munkaerő tényleg, hogy ezt a rengeteg építkezés véghez vigye. Tehát akkor kezdeném a Luxori templommal. Ugye erről is beszéltünk már, harmadik Amenhotep uralkodása alatt kezdték el építeni, de ugye szinte a legtöbb templomnak van egy ilyen középbirodalmi magja, de ugye a legfontosabb dolog, majd a legfontosabb épületet, meg ami jelentős is, azt harmadik Amenhotep kezdte. Az őt követő fáraók azonban csak kisebb módosításokat végeztek rajta, így a legnagyobb bővítése második Ramszesz uralma alatt került sor. Ő építette a templom bejáratát képező első pülont, melyet a katonai győzelmi ábrázolásaival díszített át a kádesi csatával, amiről majd a következő alkalommal lesz szó, és erről van fent egy kép, láthatják ezt a pülont szemből. És még annyit elmondanék itt, hogy 6 óriás a szobra állt itt ennél a bejáratnál, de ebből 2 maradt csak fent, és ez is jól látható, ott ülnek. És még ami nagyon fontos, hogy ez a hosszú tengely, ami a templomnak van, ez megtörik itt második Ramszesz épületénél. Ez azért történt, mert nem akart...
...titákkal kötött békeszerződés, és megállítik a feliratot, és ennyit
szerint. ...rók által épített kápolnát, és azért inkább megtört az egész szögét, tehát az egész tengelyét ennek a templomnak. Végül is ennyit a Luxoriról.
A Karnakiról is pár dolgot, ugye már nagyon régóta minden alkalommal elismételjük, hogy a Karnaki templomot, amely folyamatosan bővült, és minden fáraó hozzárakott valamit. Az előző alkalommal már Hóremheb és a többiekről is volt szó, valamint ami nagyon fontos másik Ramszesznél, ez a hüposztil csarnok, amit Ramszesz fejezett be, és mély domborművek ábrázolásai láthatók, kint pedig Széti és Ramszesznek a hadjáratai, ezen mellett a kádesi csata, valamint a szoborkulószosok és az ellenszentély is az ő nevéhez fűződik. És a csata jelentek mellett a hetitákkal kötött békeszerződés is megállítik a feliratot, és ennyit szeretnék tehát magáról a Karnaki templomról.
Jó, én most szeretnék pár dolgot per Ramszeszről mondani. Ugye ez egy jókori egyiptomi város alsó Egyiptomban, amit második Ramszesz uralkodása idején kezdtek el ugye építeni. Az ő ideje alatt végül is meg egy kicsit még tovább is ilyen központtá vált. Első Széti halála után kezdett bele ebbe a fővárosba, mármint ebbe az új fővárosba. Egyébként itt volt Szétinek a nyári palotája, és körül építette. Egyébként ez a hely 100 kilométerre van a mai Kairótól. A város azon a helyen épült, ahol egyébként évszázadokkal korábban Avarisz állt, ugye a Hükszósz megszállással kapcsolatban erről már volt szó, vagyis említettük már pár adásban a Hükszószokat és Avarisz, tehát ide építkezett. Egyébként a városnak a hosszabb neve Per Ramszesz Ahnahtu, ami annyit jelent, hogy a győzedelmes Ramszesz palotája, ugye ez lett röviden annyi, hogy Per Ramszesz, vagyis Ramszesz palotája. Nyugatról és északról is a Nílus egyik ága határolja, úgyhogy elmondhatjuk végül, hogy vízben gazdag ez a környék, ez ugye lehetővé tette azt, hogy virágos és gyümölcsös kerteket hozzanak létre, illetve a palota komplexumhoz, amit itt létrehoztak, tartozott egy dísztó és egy állatkert is. Nagyon szép lehetett. Illetve volt itt jelentős katonai központ is, hiszen a határhoz közel feküdt, ezért fel kellett készülni minden esetleges támadásra. És ezért volt itt egy kiképzőközpont, fegyverkészítő műhelyek és egy nagy istálló is, ami 500 lovat volt képes befogadni, ami nagyon fontos. Igen, egy forrás szerint 4 részre osztották ezt a várost, mind a 4-ben egy-egy fontos istenségnek a temploma állt, ugye nyugaton a főistené Ámoné, délen Szété, aki ugye nagyon fontos a Ramszeszeknél, erről is már beszéltünk a múlt alkalommal, hogy itt az ő dinasztiájukban igen fontos szerepet kap Szét, illetve északon Uadzseté, aki alsó Egyiptom védőistennője volt, illetve keleten egy ázsia istennő, Asztarté temploma emelkedett, külföldi istennő, de mégis kezdett elterjedni a kultusz Egyiptomban ekkor. Egyébként Per Ramszesz jóval Ramszesz halála után is lakott maradt, csak utána iszaposodásnak indult ez a Nílusnak ez az ága, és ez ugye lehetetlenné tette egyrészt a kikötést, és ez ugye hozta magával a többi gondot is, úgyhogy szépen lassan elnéptelenedett, illetve később elhordják az épületeinek a köveit, és ezért is azon hasították félre a Tanisz nevű város, hitték úgy, hogy ez Per Ramszesz, hiszen az épületeket, amit áthortak oda, ezeket úgy hitték, hogy ott épültek, tehát félre azonosították, tehát tévesen hitték úgy, hogy Tanisz az. Kb. Időszámításunk előtt 1130 körül, tehát már nem használják a királyi rezidenciát. Az utóbbi évtizedekben osztrák régis csapatok is folytattak itt ásatásokat. Palotaépületeket, templomokat, fegyverraktárakat, raktárokat, és ezek nyomait találták, illetve sírokat is. A város a legutóbbi becslések szerint kb. 18 négyzetkilométeren terült el, tehát elég nagy volt, szinte az egyik legnagyobb városnak mondható. A Biblia is említi egyébként ezt a várost, mint azt a települést, amelynek az építésén az Egyiptomban élő zsidók is dolgoztak. És akkor most Francis mondana pár dolgot a Ramesseumról, ami pedig a halotti temploma.
Igen, tehát arra messzem, hogy ez nagyon fontos, már az ókori autorok is lejegyezték, különböző névvel illették. A mai ismert nevét, tehát, hogy Ramesszem ugye Champollion adta neki. Tehát ez fontos, hogy Champollion a rozettikő hieroglifák megfejtése, ezt mindenki tudja. Tehát ez egy hatalmas halotti templom, ugye Nyugat-Thébában, és Ramszesz a trónlépése után nem soká elkezdte építeni, és a feltárások szerint egy középbirodalmi épület helyén állt, ez sem meglepő, hiszen a legtöbb ilyen templom vagy építkezés ennek középbirodalmi mag köré épültek.
Bocsánat, pont a Ramesszumról van fönt egy alaprajz, illetve egy madártávlati kép, ami Kövi Franciska saját képe, úgyhogy úgy nézzék. Igen?
A legfőbb a kádesi csata és néhány lázadó ázsiai város megbüntetése. Hatalmas templom, ami körül a későbbi időkben is hozzáraktak dolgokat, amúgy ilyen írnokiskolák is voltak, és különböző ilyen raktárak.
Még a római korban is.
Római korban is épültek, és ez sem meglepő, hiszen például a Luxori templomnál pedig egy temploma is Meritamon kápolnája, ami nagyon fontos, hogy ők is helyet kaptak ebben a hatalmas épületben. Fontosak a Ramesszeumnak a mély domborművei, mert a témáit az uralkodó legfontosabb szerepei adják, mert csak itt királyként, különböző koronázási jeleneteken, vagy a szedünnep jelenetein, papként, mikor ugye Ramszesz a legnagyobb vallási ünnepeken is részt vett, valamint a völgy szép ünnepe, vagy újévi ünnepe, stb. Hadvezérként is, amik ugye nem meglepő, hiszen körülbelül az összes épületén a csatajeleneteket azokat ábrázoltak, köztük ugye a legfőbb a kádesi csata és néhány lázadó ázsiai város megbüntetése a fáraó uralkodási évei alatt, valamint ami nagyon fontos, és amire szintén sokszor utaltunk ebben az adásban is, hogy mint a család főszerepe, a fáraó és a gyermekeinek a szerepeltetése, a felvonultatása, valamint Tuja és Nefertari temploma és Meritamon kápolnája, ami nagyon fontos, hogy ők is helyet kaptak ebben a hatalmas épületben. Vannak adatok még arra, hogy például, hogy a két építész irányította az építési munkálatokat, a koptoszi Penri, ő így inkább a fontosabb, és maga még pár dolgot, tehát hogy is néz ki a templom maga, tehát ez egy monumentális épület két udvarra és pülonnal, aztán ünnepi oszlopcsarnok is van, és szentét foglal magába. Nincsenek nyitott udvarok a templom előtt, és egy pülonba érünk rögtön, és győzelmi jelenetekkel vannak díszítve. Oszlopos udvarok vannak, és Ramszesz kolosszusa, és látható is a Ramesszeumban talált egyik kép, ami egy ifjú Memnon névvel illetik, amit ugye Belzoni hozott el, és a British Múzeumban található, Londonba vitték el. Ez csak egy ilyen kitekintés, mert ő nagyon fontos. Valamint van még egy szobra, ami nem ide kapcsolódik, hanem északon találták meg, Memphisben, Szakkarában, és ez pedig Cavalier kapitány találta meg, és ő nagyon fontos, mert ez egy hatalmas szobor, ami fekve található, és ma így fölülről lehet megnézni, meg alulról is mondjuk, de így jobbra látni.
Igen.
A hitásra való törekvés és a hatalmas szobrai nagyon fontosak. És mint mondtam, ugye Ramesszeumnak a melléképületek is jelentősek, mert ugye római korban is származnak írnoki iskolák és raktárak, amik miatt ugye problémák voltak. Tehát ezek lennének tulajdonképpen összefoglalva.
Igen, és már azt is tudhatjuk, hogy Napóleon egyiptomi hadjárata alatt történtek az első
feltárások
itt, igen. Ugye megkérte két mérnökét, hogy tanulmányozzák a Ramesszeumot, illetve Giovanni Belzoni volt az, aki az ifjabb Memnon szobrot találta, amit említett francia British Múzeumban van. És akkor lényegében már csak az Abu Szimbeli templom alatt, illetve szerintem felsoroljuk gyorsan, hogy az Abu Szimbeli templomon kívül milyen egyéb templomai voltak, aztán elmegyünk zenén, és utána pedig csak őt hagyjuk már hátra, tehát magát az Abu Szimbeli templomot, az is gyönyörű, szép, biztos mindenki ismeri, meg voltak is vele gondok, ugye? Mármint, hogy...
Az átszállítás.
Igen, úgyhogy ez is egy izgalmas dolog. Tehát tudjuk azt, hogy például Közép-Egyiptomban is bővített templomokat, Hérakleopolis Magnában, illetve Antinopolisban, ami ugye ezt tudjuk, hogy ezt Hadrianus császár Krisztus után 130-ban alapította a szerelme emlékére, akit Antinósznak hívtak, és itt is épített egy templomot. Illetve Memphisben a kolosszusát említettük, és akkor még Abüdoszt említeném, ahol volt egy kaputemplom, nevezetű mészkő épület, ennek a maradványait találták meg, egy úgynevezett Osiris templomnál, amit egyébként Pitri, őnek is ismerős lehet a neve, ásott itt, illetve első széti templomát is befejezte. A domborműveket említettük a múlt alkalommal, hogy az is szembe tűnő, hogy első széti domborművei sokkal kifinomultabbak és részletezőbbek, mint második Ramszeszé, így legalább lehet követni azt, hogy melyikük fejezte be és melyikük alatt épült, illetve a dendarai templomot is szépítgeti. Van még pár templom, de még a fontosabbak a núbiaiak, mert nagyon sokat
Igen, Núbiában több templomot is emelt, és ezek tényleg fontosak. Ugye Abu Szimbe is ott található, de egyébként még más helyeken is vannak. Gebel Szilszile, Gerf Hussein, Es-Szebua, Amada, Der és Nyugat-Amarában is. Tehát ezek csak így felsorol szinten.
Tehát tényleg ő is figyelt arra, hogy így, ahol az elődei is, kb. Minden helyen ő is csinált egy kis templomot, vagy folytatta, vagy átvésette a nevét. Tehát, hogy mindenhol meglegyen, az egész országban tudják, hogy ő a hatalmas fáraó, és erre nagyon figyelt. És akkor most elmennénk zenélni, és jövünk vissza Abu Szimbellel. Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Kontakt Rádió Fáraók Földjén című műsora, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsora második Ramszeszről van most szó. Ugye eddig áttekintettük őt magát, illetve a családját, fontos szerep jut a feleségeinek, templomot is kap az egyik, meg szép sírt, majd a következő alkalommal fogunk a szép sírról beszélni, illetve nagyon sok gyermeke volt, nagy pozíciókba jutottak, hadvezér, papság,
nagy
ilyesmik.
Nagy építkezéseket csinált.
Igen, nagy építkezéseket is csinált. Ott tartunk, hogy elmondtuk, hogy Luxor, Karnak, ezekben építkezett, vagyis itt. Illetve a Ramesszeumot említettük, ami a halotti temploma, illetve Per-Ramszeszről volt szó, ami egy új főváros végül is az ő uralkodása alatt, és egy kicsit még tovább is. Említettünk pár várost, ahol építkezett, Núbiába is eljutott, mármint hogy ott is építkezett. És most eljutottunk Abu Szimbelig, ami egy nagyon fontos templom, messze a várostól, mindenféle várostól, gyönyörű, szép, sziklába vájt volt, csak hogy történt egy kis apróság, a Aszuáni gát megépítése, ami olyannyira veszélyeztette volna az egész templomot, hogy át kellett az egészet helyezni 64 méterrel magasabbra, és ez nagyon sok, majd mindjárt, na, akkor ebbe bele is kezdenék. Tehát, hogy hol kezdjem? Először kezdjük onnan, hogy hol is fedezték föl, vagyis hogy hogyan fedezték föl magát a templomot. Elég kalandos volt, hiszen nagyon sok emberhez fűződik a neve, hiszen 1813-ban egy svájci felfedező bizonyos Burkhardt fedezte föl, de ő továbbadta a hírt Belzóninak.
Köszönjük! Igen.